Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található a Krónikák második könyvében. A második könyv 26. fejezetéből fogom olvasni az 5. verstől a 10. versig terjedő szakaszt, valamint a 16-tól a 21. versig terjedő szakaszt, amely egyébként a mai napra kijelölt ószövetségi igéből szól. Tehát a Krónikák második könyve 26. fejezetének 5. versétől a 10-ig, valamint 16. versétől a 21. verséig terjedő szakaszát olvasom. Az Istent kereste Uzziá Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. Uzziá háborút indított a filiszteusok ellen, és lerombolta Gát, Jabné és Asdód várfalát, sőt városokat épített Asdódnál és a filiszteusok között. Isten megsegítette őt a filiszteusok, a Gúrbaálban lakó arabok és a meúniak ellen. Az ammóniak is adót fizettek Uzziának, és eljutott a híre egészen Egyiptomig, mert egyre jobban megerősödött. Azután őrtornyokat építetett Uzziá Jeruzsálemben a szögletkapunál, a völgykapunál, meg a sarok fölött, és megerősítette azokat. A pusztában is építetett őrtornyokat, és sok kutatását ott, mert sok jószága volt a Sefelá alföldön és a síkságon. Földművesei és szőlőmunkásai voltak a hegyeken és a gyümölcsösben, mert szerette a földművelést. Amikor azonban megerősödött ez a király, vesztére felfuvalkodott és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illat áldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azarjá főpap és vele együtt az Úr papjai, 80 erős ember. Elébe álltak Uzziá királynak és ezt mondták neki. Nem a te dolgod, Uzziá, hogy illatáldozatot mutass be az Úrnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket azért szenteltek fel, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úristennél. Erre felbőszült Uzziá, akinek éppen a kezében volt az illatáldozathoz való tömjénező. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán az úrházában lévő papok előtt, az illat áldozati oltár mellett. Amikor aztán Azarjá főpap és a többi pap feléje fordult, meglátták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietve távozott, mert az Úr verte meg őt. Uzziá király poklos maradt halála napjáig, s egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az úrházából. Fia Jótám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Isten szent lelke áldja meg ezeket a nehéz szavakat, hogy ami számunkra mégis gyümölcstermőre fordulhasson az üzenetük. Jöjjetek, hívjuk az Urat ehhez segítségül. Mindenható Istenünk, végtelenül hálás a mi szívünk neked azért, mert újra itt lehetünk a te házadban, és arra készülhetünk, hogy ezen a különleges ünnepi módon találkozzunk a te igéd üzenetével. Hiszen oly sok mindenen gondolkodtunk az elmúlt héten. Olvastunk a te igédből, vagy éppen hallottunk belőle részleteket. És aztán olvastunk, hallottunk annyi minden mást is. És itt vannak még a saját problémáink is, amelyekre megoldást szeretnénk találni. Köszönjük neked, hogy hétről hétre, mint a szív dobbanás, így erősítesz meg bennünket a közösségben a te igéddel, hogy te jelen vagy az életünkben. Ha nem lennénk itt, ha nem lennének itt a többiek, hogy egymást erősítsük, akkor nagyon könnyű lenne azt mondani bizonyára, csak kitaláltunk téged, nem látunk, nem hallunk, azt sem tudjuk, létezel-e. Köszönjük, hogy így teremtetted meg ezt a világot, hogy beleteremtetted a 7. napot a te dicséretednek a napját. És köszönjük az őseink hűségét, akik ezt a templomot felépítették. És köszönjük a maiak hűségét, akikkel együtt fennmaradhat ez a templom. Otthonunk lehet, ahová valóban megtérhetünk újra és újra veled és egymással találkozni. Könyörögve kérünk Istenünk, add, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget. Hogy nehogy csak egy olyan óra legyen, amely gyorsan lepereg, és utólag azt sem tudjuk, hogy miről van szó. Könyörögve kérünk irgalmasságodat, azon a módon is közöld mi velünk, hogy segítesz megérteni és megjegyezni azt, ami az üzenet mára. Kérünk, hogy lelked által legyél itt közöttünk, formáld a mi gondolatainkat, hogy problémáink és a világ zaja mellett hadd legyen a legfontosabb az, amit te mondasz nekünk és rólunk. Ámen. Énekelt imádság éppen ezért a Szentlélek dicsőítése, a 377. dicséret második versével, Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséget. Amíg a 377. ének második versét énekeljük, a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek a parókia verandájára. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található az első korintusi levél második fejezetében, a 6., 7., valamint a 12. versben. Az első korintusi levél második részének 6., 7. és 12. versét olvasom. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, azoknak az embereknek a számára, akik már Jézus Krisztusba vetett hitben élnek, nyilván az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tudnak ebben a hitben az életük végéig megmaradni. Ma arról lesz szó, hogy milyen veszély leselkedik azokra, akik Istennel valamiféle kapcsolatot ápolnak, illetve hogy mi lehet ezzel szemben a védelmi. Ha megadatik valakinek, hogy nem hal meg fiatal korában, akkor sokféle helyzetbe kerül élete évtizedei alatt. És a sok változás az megváltoztatja az embert. Nem múlnak el nyom nélkül sem a megpróbáltatások, sem pedig a sikerek. A Biblia sok helyen hasonlítja Isten és az ő népe kapcsolatát a házassághoz. És valóban van is hasonlóság. Fiatalon házasodunk, és azért házasodunk, hogy életünk végéig együtt maradjunk a házastársunkkal. Jóban, rosszban, ahogyan az esküben meg is ígérjük. És ennek természetesen nem az az alapja, és nem is lehet az az alapja, hogy mindig ugyanolyanok maradunk. Hogy mindig egyformán boldoggá tesszük egymást. Aki csak egy-két hónapja él már házasságban, nagyon jól tudja, hogy az az emelkedett hangulat, ami mondjuk az esküvőn az embert a hatalmába keríti, azért nem lesz jelen minden egyes napon. Lehetnek nehéz időszakok, olyanok, amikor inkább bántják vagy akadályozzák egymást a felek, de az ilyeneket meg kellene oldani. Érdemes kitartani. Érdemes azon munkálkodni, hogy együtt változzunk. Hogy együtt boldoguljunk az új kihívásokkal szemben. Mert kettő, ha egyetértésre jut, mindig jobban boldogul, mint egy. Hát az Istennel való kapcsolat is ilyen. Könnyű Istent szeretni, mikor az ember élete úgymond a felszálló ágban van. Megtaláltuk a munkánkat, a párunkat, gyermekeink születnek, felépül a házunk. De amikor betegségek támadnak, mikor csalódnunk kell magunkban, vagy éppen másokban, vagy csak nagyon elfáradunk, és mégsem lehet megállni, pihenni. Na, ilyenkor nehéz az Isten szeretetét meglátni. Mégsem lehetetlen, ahogyan a házasságoknál nem csak a válás az egyetlen lehetőség. Pontosan ugyanígy nem kell Istent sem megtagadni, elhagyni, vagy éppen őt vádolni. Az elsőként felolvasott ige egy nagyon távoli korba visz bennünket. Uzziá királya Krisztus előtti 8. században uralkodott. Helyenként Azarjáként is említi a Biblia, mindkét név ugyanazt a királyt jelenti. És a nevek jelentése is hasonló egyébként, hiszen az Azarjá azt jelenti, hogy Isten segít, az Uzziá pedig azt, hogy az Úr az én erőm. De ennek az embernek az életét látva úgy tűnik, hogy van, amikor éppen a jólét, éppen a sikeresség lesz csapdává a hit számára. Ez a legfájóbb dolog, és sajnos tényleg jellemző, hogy az emberek inkább a jólétben fordulnak el Istentől, mint a nehézségek között. Uzziá királyról sok jót lehet megtudni. Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította. És amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. Így indult, és sokáig nagyon jól is uralkodott ez a király. Istenben bízva, a hitet, a vallást gyakorolva, követve. Ennek aztán meglettek a jó következményei rá és a népére nézve. Az egész ország megerősödött. Az emberek jobban éltek, és ahogy hallottuk, katonailag is jobb volt a helyzet. Nem kellett már minden arra járó idegentől félni, mert meg tudták védeni magukat ellenségeiktől. Ez a király sokat építkezett, hódított és győzött. Nehéz évtizedek után köszöntött be ez a boldogabb, könnyebb kor Júda életében. És azt gondolhatnánk, ez lenne a normális, hogy ezt a királyt az Isten hitben ezek a dolgok még jobban megerősítették. Hiszen ha egy út jó felé vezet, akkor arról nem kell letérni, azon érdemes tovább menni. Ha egy módszer jól működik, akkor nem kell másikat keresni, hanem a jó módszerünket kell egyre jobban begyakorolni, egyre inkább követni. Sajnos azonban nem így történt, hallhattuk mindannyian. Amikor megerősödött Uzziá, vesztére felfuvalkodott és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illat áldozatot mutasson be az illat áldozati oltáron. Gyakorlott bibliaolvasóknak eszébe juthat, hogy nem volt ezzel egyedül. Kivételes ünnepi alkalmakon mondjuk Salamon és Dávid is áldozott. Csak éppen nem a füstölőoltár, az illatáldozati oltár előtt, ez ugyanis különösen szentnek számított. És nem a főpapi tiszt szolgálatának az átvétele volt mondjuk Dávidnak és Salmonnak a célja, mint itt Uzziának. Itt ugyanis sajnos nem arról van szó, amire egy-egy jámbor lelkű hívő esetleg gondolna, hogy a királyban valami olyan nagyon elemi erővel tört fel a hálaadás, hogy úgy gondolta, hogy nem üzenek a papoknak, mert nem bírom ki addig, én magam megyek és megmutatom az én hálámat az én uramnak. Nem erről volt szó. A Biblia leírása szerint ez egy rossz indulatú, egy rossz szándékú dolog volt. Uzziá szakítani akart a vallási renddel. Mert úgy érezte, hogy neki ezt is szabad, hogy neki nincs többé szüksége a papságra. Ő, mint sikeres király, immár bármit megtehet az Istennel szemben, amit ő jónak lát. Isten azonban szent. A vele való emberi kapcsolat éppen ezért nem olyan haveri testvéri, hogy mindent lehet, ahogy jól esik, hanem mindig jól szabályozott. Mert nem lehet akármit. Mert nem lehet csak úgy a saját ötleteink szerint az Istenhez közelíteni. Ez különösen igaz volt az ószövetségi korban, de igaz ránk keresztjénekre is. Igaz, mert az Isten alázatra tanít, és arra tanít, hogy az ő szentségét mindenképpen becsüljük meg. Egy Istennel, aki csak olyan, mint mi vagyunk, pont annyit érnénk, mint magunkkal vagy egymással. Nekünk szent Istenre van szükségünk, és nekünk szent Istenünk van. Például az Úr Jézustól tanult imádságból, a mi atyánkból is látszik, hogy Isten mennyire várja és kéri tőlünk, Jézus gyermekeitől is, hogy ezt az alázatot, a neki való, illetve azt a dicsőséget, ami az övé, azt megadjuk neki, és az alázatot gyakoroljuk. Tehát a mi atyánk 6 kéréséből 3, a kéréseknek a fele Istennek a hatalmával, az ő magasztalásával kapcsolatos. Te büszke, önelégült ember, tanuljál alázatot. Boruljál csak térdre a Szent Isten előtt. Hát ezt mulasztotta el Uzziá. Sőt, olyan önelégült volt, hogy amikor Azarjá főpap és 80 paptársa megjelent, és figyelmeztették a királyt a bűnére, kész volt rájuk támadni az Istennek szentelt füstölővel. Annyira biztos volt magában, hogy nem is gondolkodott. Isten papjaira támadok szent eszközzel, amit az Isten dicséretére, nem pedig ütlegelésre hoztak létre, készítettek. Megjegyzi ráadásul a krónikás, ez egy különösen érdekes részlet, hogy ez a 80 pap, ez 80 erős ember volt. Tehát nem ilyen 30 kilósakat kell elképzelni, hanem hát olyanokat, akik emberileg nézve is erővel bírnak, fizikai erővel. Miért fontos ez? Én úgy értettem meg, hogy azért, mert ugye ha hit szerint végig gondolja, mire készülök én most, hát akkor rá kellene jönnie egy Istennek szentelt eszközzel, verem az Isten papjait a templomban. Hát mit képzelek én? De még ha ez nem is jut az eszébe, egyszerű, józan paraszti ésszel, ott van 80 erős ember, én meg vagyok egyedül. Hát ki fog győzni, ha egymásnak megyünk? Teljesen világos. Akármerről nézzük, ez egy olyan helyzet, amiből ő nem jöhetett ki jól. Így is, úgy is vesztett. Csak hát a magabiztosság elvette az eszét. Olyan nagy volt benne, hogy még ekkor sem mondta azt, hogy jól van, befejezem. Nem tudott megállni. A Biblia kommentárok egyébként, azért, hogy lássuk, hogy ez nem egy példátlan dolog, a francia Bonaparte Napóleon császárrá koronázását szokták párhuzamként említeni. 1804. december 2-án, abban a Notre Dame székes egyházban, ami nemrég égett le az idei év áprilisában, ez az ember kivette 7. Pius pápának a kezéből a koronát, és oda tette a saját fejére. Aztán megkoronázta a feleségét is. A pápa, az egyházi népes kíséret tehetetlenül végignézte ezt a dolgot. A Napóleon pont ugyanazt gondolta, amit Uzziá. Nem kell nekem senki. Nem parancsol nekem senki, főleg nem az Isten és az emberei. Ha-ha, a korona a lényeg, az megvan, ide nekem. Na de hát mi lett Napóleon sorsa? Mindannyian tanultuk az iskolában. Sok-sok győzelem után számüzetésbe került, és elfeledve, egész Európa által megvetetten halt meg. Milyen érdekes, egészen ilyen Uzziá élete is. Azonnal még ott a templomban leprás foltok jelentek meg a bőrén. A leprát Isten büntetésének tartották, és egészen a legközelebbi időkig ez egy gyógyíthatatlan betegség volt. A király a tisztségét ugyan megtarthatta, de semmit sem ért már vele, hiszen a számára kijelölt házat nem hagyhatta el, se gazdagságából, se hatalmából nem maradt számára semmi. Mindez azért érte őt Isten jogos ítéleteként, mert ő úgy gondolta, hogy mindenkinél hatalmasabb, és alávaló módon viselkedett még Istennel is. Nem kerülhetjük meg a gondolati párhuzamot Európa mai vezetői hangulata, lehetséges jövője között, és e között az ószövetségi történet között. Mennyi mindent kapott a művelt nyugat az elmúlt évszázadokban a keresztjén vallással? Az egész kultúránk erre épült fel, majd 2000 esztendőn át. Nos pedig mindezt nagyon sokan csak a terhes múltnak látják. Egészen világos, hogy voltak hibák is Európa kereszténységében, és a keresztjén egyház viselkedésében. De hát ha az emberek önmagukat koronázzák királlyá, az Isten akaratával pedig nem foglalkoznak, annak sajnos nem lehetnek jó következményei. Kizárólag csak rosszak. Az Istentől szabadulni vágyó öntudatos ember sajnos éppen ezzel hajtja igába a saját fejét, az önimádatnak az igájába, amely halálos iga. Uzziá tehát a sikeresség Isten áldásainak a tömege mellett sem maradt meg a hit útján. Noha sokáig úgy tűnt, hogy végre ő egy hitben járó király. Mindent elnyert, de sajnos nem ismert mértéket. És ami az ő életében végbe ment, az sajnos minden kornak a hívőit, így a mai hívőket is fenyegeti. Az, hogy a jólét, az elért eredmények elvehetik az eszünket. Mert az ember olyan, hogy ha működik az élete, akkor egyre bátrabb lesz. Elengedi Isten kezét. Egészen addig száguld, amíg nem megy fejjel a falnak. Ha ettől magához tér, akkor talán van még menekvés, mert az Isten irgalmas Úr. Mert nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem az, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Ezékiel 33:11. Így tehát tanulhatunk Uzziá rossz döntéséből, önteltségének a következményeit is látva. Csak ne legyen késő. A legjobb az, ha egyetlen hívő vagy hívőnek kinéző ember sem kerül ilyen helyzetbe, hanem sikerül megelőzni az Istennel való szakítást. Ebben pedig Pál apostol szavain keresztül segít nekünk az Úr. Nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek, például Uzziának, Napóleonnak a bölcsességét szóljuk, hanem Isten titkos bölcsességét, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Azaz lehetséges itt a földi életben egy olyan emberi gondolkodás, amelyet követve az embernek nem szűnik meg a helyes, Isten félő gondolkodása attól, hogy az élete túl jól, vagy esetleg túl rosszul alakul. Úgy halljuk, hogy ez Istennek a titkos bölcsessége, amit az apostolokon, most éppen Pálon keresztül hirdet a világnak. A korintusi levél első részének a 30. verséből kiderül, hogy ez a bölcsesség ez nem tudás vagy ismeret, hanem ennél is több egy személy, Istennek a fia. Így ír itt Pál. Krisztus Jézus tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, és ne magát koronázza meg. Az a bölcsesség, ami Krisztus személyéből árad, a következő. Az erő, a kiabálás, a szervezkedés, másoknak a leuralása, elnyomása csak látszólag lehet a győzelem útja. Ezeket követve az ember végül biztosan elbukik, és ez csak idő kérdése. Isten azonban nem ezt szeretné, hanem hogy boldogok legyünk ebben az életben, és majd az örökké valóságban. Csak hát ehhez inkább Istenre kell hagyatkozni, mint a saját erőnkre, a befolyásunkra, vagy a ravasságunkra. Pál arról ír itt, hogy a világi uralkodók nem látták át, hogy kicsoda Jézus. Tényleg így volt. A politikai hatalmukat féltették tőle, a trónjukat, a palotájukat. Ezért ölette meg Pilátus és Heródes az Úr Jézust. De ugyanez a kifejezés, ez a fejedelmek kifejezés démoni erőkre, a világ fejedelmeire is vonatkozik. Ezek pedig ott tévedtek, hogy ők sem értették meg. Ha Jézus meghal a kereszten, azzal Isten fog győzni. Ha ezt felismerték volna, ha el tudták volna fogadni, hogy az Isten ennyire alázatos, hogy ennyire áldozatkész, akkor ezek a sátáni erők, tudjátok, mit tettek volna? Minden eszközzel megakadályozták volna, hogy Jézus a keresztre kerüljön. Mert ha Jézus nem hal meg a kereszten, akkor nincsen megváltás. Akkor esély lenne, hogy ők győztek. hiszen a kereszt halálon és a feltámadáson nyugszik a világ üdvössége. Nekik ezt éppen, hogy megakadályozni kellett volna. De nem jutott ilyesmi az eszükbe, sem a földi királyoknak, sem a sátáni erőknek, meg is mondom miért. Mert önimádók voltak. Csak magukból kiindulva gondolkodtak. Akit elpusztítunk, azzal többé már nem lesz gond. Testvérek, ilyen a bűn. Magamból indulok ki, és a magam boldogulását keresem. Hát pont ez az, amitől az Isten tökéletesen tiszta, mi viszont mindannyian be vagyunk ezzel mocskolva. Az a titkos bölcsesség, amit Isten Pálon áthirdet a világnak, az ez, hogy nem magamból indulok ki, és nem magamért élek. A hitben való megmaradás eszköze is pontosan ez a gondolkodás. Inkább legyen nehéz az életem, de Istennek engedelmeskedjek, semmint könnyű, de fellázadva az Isten akarata ellen. Hiszen a dolog végül úgyis éppen az ellenkezőjére fog fordulni, mint ami elsőre látszik. És ez törvényszerű. Higgyétek el az igének, ne nekem. Egyszerűen lehetetlen, hogy másképp legyen. Azt szokta eltántorítani az embereket Istentől, amikor abba hagyják az Istennel való együtt gondolkodást, vagy el sem kezdik. Azzal kezdődik ez a szakítás, hogyha Isten csak vendég valakinek az életében. Ha csak néha foglalkozol vele, azzal, amit mond, úgy nem tudsz tőle tanulni. Akkor nem tudja áthatni, átalakítani az életedet, a gondolkodásodat, akkor nincs lehetőséged másként dönteni csak magadból kiindulva. Nincsen más lehetőség azok számára, akik Istennel nem foglalkoznak. De akik időt szánnak rá, akik vele gondolkodnak, azok folyamatosan mindig új és új szempontokat kapnak az életük vezetéséhez. Nem magukra támaszkodnak, nem magukban bíznak, hanem az Isten hatalmasságában. Ez nem a démonok erőszakos bölcsessége, ez nem a fejedelmek fondorlatos bölcsessége, hanem ez az Istentől való bölcsesség. Pál azt mondja, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Végül is ez lesz a döntő. A viselkedésünk elárul bennünket, hogy Istenéi vagyunk, vagy sem. Istennek a szent lelke munkálkodik a hívő emberben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy elsőre, azonnal és mindig helyes döntést hozunk. Inkább ehelyett azt jelenti, hogy folyamatos harcaink vannak a saját magabiztosságunk, emberi benyomásaink és tapasztalataink ellen, amelyek elválasztanak Istentől. Hosszú, megterhelő, a halálunkig tartó harc ez. Minden nap újra kell kezdeni. Mert olyan az emberi természet, hogy sajnos bármi változzon az életünkben, íme jó vagy rossz irányba, Istenben mindenképpen ellenséget látunk. De Isten lelke munkálkodik a hívőkben. És akkor megváltozik ez az indulat. Elindul bennünk a fájdalom, a lázadás, de nem marad meg. Elcsendesedünk az Isten ölelésében. Tőle elfogadjuk a nehézséget is. Nem kapkodunk, nem kapálózunk, hanem elfogadunk Istentől mindent. Mert tudjuk, hogy az fog a javunkra válni, ha szeretettel gondolunk a mi Urunkra, nem pedig lázadással. Sokszor egyébként nem a konkrét dolog válik a hívők javára, ami történik velük. De nyilván ez jó és rossz is lehet, most egy kicsit a rosszakra figyeljünk. Nem az események válnak a javunkra, hanem az, ha elfogadóak tudunk maradni. Ha mindenek ellenére megmarad a bizalmunk, a szeretetünk az Isten iránt. Hogyan lenne a hasznunkra valamelyik szerettünknek a halála? Vagy egy betegség? Isten szeretete tud megerősíteni. És akkor mindaz, amit átéltünk és túléltünk, az a hitünket is erősíti. Ez a próbák értelme. Szegény Uziá olyan messzire került Istentől, hogy ezzel tulajdonképpen bebizonyította, hogy sohasem volt Istennek a gyermeke. De Isten az övéit, akik az övéi, nem hagyja. Ez a mi mai szakaszunknak a legfontosabb és legszebb üzenete, hogyan maradj meg a hit útján, Isten segítségével. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Isten nem hagyja az övéit. Kínlódsz, próbálkozol, elszomorodsz, de sokszor érezzük így magunkat. De Isten nem hagyja el az övéit. Felkarol, megerősít, boldoggá tesz. Törli a könnyeinket, csökkenti a fájdalmunkat. Sőt, boldogságot készít. Isten lelke abban segít, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Hát Isten ajándékai kimondhatatlanul csodálatosak. Csak Isten bölcsessége kell ahhoz, hogy felismerjük és elfogadjuk őket. A legnagyobb ajándék, ha Jézus Krisztus keresztjét szívvel, lélekkel is értjük. Azt, hogy Isten ennyire szeret, hogy ennyire ragaszkodik hozzánk, egyenként számon tart mindannyiunkat, és egy ilyen végtelen nagy áldozatra, a legnagyobbra is kész volt. Hudson Taylor, 19. századi angol misszionárius így beszélt a hitéről. Ha valaki el akar utazni valahová holnap reggel, előveszi a menetrendet, manapság megnézi az interneten, és onnan kiolvassa, hogy mikor indul a vonata. És ha azt látja, hogy az első vonat reggel 7-kor indul, nem kutatja tovább a menetrendnek a megbízhatóságát, hanem reggel 7-re kimegy a pályaudvarra, és milyen érdekes, megtalálja a megadott vonatot. Azt mondja Hudson Taylor, 50 év óta így bízom rá magam a Bibliára, parancsolataira és ígéreteire, mint mások a menetrendre. És utasításait hosszú életem során több száz halálos veszély között is mindig igaznak találtam. Ha például azt olvasom a Bibliában, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik néktek, ezt én komolyan veszem. És még életem egyetlen kritikus helyzetében sem csalódtam benne. Próbálják ki önök is, ugyanezt fogják tapasztalni. Adja meg Isten mindnyájunknak az ő szent lelkét, hogy az ő szeretetével és az ő világosságával eltelve megérthessük és elfogadhassuk Isten minden velünk kapcsolatos szándékát. Tartsunk ki, ismerjük be az Istenre utaltságunkat nehézségben, bővölködésben egyaránt. Így lehetünk, így maradhatunk az örök haza polgárai, Isten ígéretének örökösei. Amen.